az orosz rém. A láthatár elkezd borulni. Komor idők jeleségei mutatkoznak. A hadügyminisztérium egy rendelete 15.679 példányban küldetik meg a két birodalom minden községi elöljárójának egyszerre, melyben a legnagyobb titoktartás föltétele mellett rájuk parancsoltatik, hogy a tartalékosokat haladéktalanul ezredeikhez küldjék be. Az erdélyeket legrövidebb úton Csehországba és Galíciába, a Friaul Istria Dalmácia illetékét egyenesen Brassó vidékére, a magyarországi huszárokat mind Galíciában állomásozó ezredeikhez, a cseh szabadságoltakat pedig a pesti és komáromi erődítményekben alakuló tartalékhoz. Összesen 800 ezer ember, senki se tudjon meg róla semmit. Másnap aztán valamennyi újságban benne van az a rendelet. Harmadnap a hadügyminisztérium valamennyi lapszerkesztőt sajtóperbe fog. Negyednap az eskücékek valamennyit felmentik. Ötödnap a vendéglőben egy pár borozgató polgárt az elkeseredett katonák jól összevagdalnak. Hatodnap a katonai parancsnok az excedenseket jól leszidja. Aztán hetednap megint egy új patália vonja magára az olvasó figyelmét a hírlapokban. Egy lócsiszár konzorcium megtámadja a hadügyminisztériumot, hogy ő azt a 40 ezer lovat, aminek bevásárlása elrendeltetett, 10%-tel olcsóbban szerezte volna be, mint az a másik konzorcium, melynek azt a miniszter titokban kiadta. A hadügyminiszter átlátja, hogy a titoktartás nem a 20. század intézménye, és ezentúl inkább minden rendeletet hivatalosan tesz közé a kormánylapokban, egyúttal a palástoló magyarázatot is hozzátéve. Elhatároztatik 10 millió font kétszersültek 20 millió darab borsóhurkának, ugyanannyi gulyás hús konzervnek készletben tartása. A hadügyminiszter egy újabb rendeletében meghagyatik, hogy minden katona teljes körszakát eresszen és arcát semmi részén meg ne borotválja. A bajuszpedrő használata még a huszárságnak is eltiltatik. E fölött az újságok példátlanul sok rossz élceket szaporítanak, a komolyabb államférfiak pedig aggódva sejtik, hogy ezen intézkedések egy olyan hadjárat előjelei, melyben a száj elé boruló bajusz és a torkot eltakaró szakál a hideg lég befolyását mérsékelni lesz hivatva. Még nagyobb táplálékot ad a sajtó aggodalmaknak egy nevezetes körülmény. A hadügyminisztérium és a honvédelmi minisztérium ugyanis már hetek óta folytatnak közös értekezleteket, melyek, mint hogy zárt ajtók mellett vannak, annál fogva köztudomású a tárgy, miszerint afölött vitatkoznak, vajon az egész hadsereg és honvédség gyalogságnál egyformán a bakancs hozassék-e be, vagy a kamásli, ami egy hadjárat előtt a legfontosabb ügy, mint hogy egy hadseregnél igen nagy gondnak kell lenni a csatakész lábakra. A kamáslit ajánlja a nagyobb kényelem, a bakancsot ellenben a mozgás könnyebbsége. Minél fogva az elhatározás nehéz. Ekkor, mint egy közbelső bomba jön hirtelen a generalissimus parancsolat, amely szerint elrendeltetik, hogy az összes állandó hadsereg minden gyalogsága térdig érő csizmát kapjon. Mire a magyar képviselőházban zárt ülést tartatik, és ugyanott a honvédelmi miniszter is előadva indokait, ellentmondás nélkül elhatároztatik, hogy a honvédség is magas szárú csizmát kapjon. Ezt azután mindenki megérti, ha nem magyarázzák is neki meg külön. A bakancs kamásli még csak defenzív háborút helyez kilátásba, de már a hosszú szárú csizma egy offenzív háború eventualitásával kecsegtet. Végképp eloszlat minden kétséget, aztán a generalissimusnak egy novemberi rendelete az összes hadparancsnokokhoz, melyben szigorúan meghagyatik nekik, hogy a katonasággal téli hadgyakorlatokat tartassanak, mikor legnagyobb a hófuvar, zivatarban, északi szélben exerciroztassák őket, hogy szokjanak hozzá. Világos tehát a helyzet, Oroszország ellen készülünk. Az örökké kísértő rém ellen, ki nagy prémes süvegével, zuzmarás szakállával, csombókos kancsukájával, mindnyájunknak nehéz álmaiban ott van. és most még a prémes süveg közepéből a frígiai sipka is kivereslik. Amiről a múlt században Herzen, Bakunin még csak álmodoztak, amit a Stade Gélat szerzője regényképpen írt le, már megvalósult, és a 20. századbeli Oroszország nem olyan félelmes többé Európára, mint a múlt században, hanem félelmetesebb. Még a 19. század napóleoni vész alternatívája ez volt. Európa 50 év alatt vagy respublikává lesz, vagy kozákká. Most a kérdés egyesítve van, kozákká is, respublikává is. Egy óriási nép, mely maga számára nézve annyi, mint a francia és a német együtt. Egy rettenetes ország, mely egyszerre Japánt, Kínát, Turkesztánt, Törökországot, Ausztriát, Magyarországot, Németországot, Svédországot nyomja szüntelen előbbre tolt határaival. Egynyelvű, egyvallású nép, edzett testalkatú, jéghátán alvó katona, lovához nőtt lovas ellenség, akit megsemmisíteni semmi hatalomnak nem lehet, akinek bevehetetlen vára a puszta, a jégmező, a végtelenség. És ha egyszer ezt a népet talpra állítja, nem az a hatalom, amely eddig rendelkezett vele, a császár, a fanatizáló papa nemzetgyűlölet, a katonai fegyelem, hanem, ami mindezeknél nagyobb, a szabadság. Az egy megszámlálhatatlan tábor. Nagyobb Dzsingisz Kánénál, nagyobb Attiláénál, nagyobb Napóleonénál. Oroszországban, ha egyszer a szabadságot megkóstolták, nem tréfálnak vele. Az igaz, hogy ellenfelei sem ismerték e kérdésben a tréfát. Pugacsev kísérlete megmutatta azt, hogy mi lett volna belőle, ha sikerül. Az elnyomott nép a maga módja szerint értelmezi a tartozások kiegyenlítését, és a rangfokozatokat gonoszul békíti ki egymással. És már akkor jól van tartva az újkor fogalmaival. A szabadságot átviszi egyszerre minden térre. Szabad a föld, a dézsma alul, szabad a jobbágy, a rabot alul, szabad a nő a családi kötelékből, a társadalmi nyűkből, lehet kiki, ami akar, a leány lehet kereskedő, vagy kézműves, vagy békebíró, vagy szerető, senkitől sem kérdi, papra, templomra semmi szükség többé, szabad nem hinni semmit, nincs többé ördög, nem vétek, amit az ember magának megbocsát. Szabad a pénz is. A kormány elveszi az egyházaktól, a volt főnemesektől, a letétemények pénztáraiból, kinek nyugtát ad róla, kit meg felakasztat nyugta helyett. Kölcsönt vesz a bank alapból kamat nélkül, és nyomtatja a papíros rubeleket, ahogy a gőzgép győzi. Bank szabadság van kihirdetve, annyi a bank, hogy Észak-Amerikába se több, és valamennyi önti folyószámra a saját bankjegyeit a közös tengerbe, a pénzpiacra. Holmi gyönge kis állam ebbe belehalna rövid időn, de Oroszország nem. Ha ma 20 milliárdnyi papíros rubeleinek egész tömege egyszerre füstöt vet is, nem ment tönkre. Holnap az alatta maradt föld újra gazdaggá teszi, és minden ember megél és újra kezdi a dolgot. És azután vannak ez óriás népnek hozzáméltó óriás vezetői, akik nem számítanak rongyos milliókkal, akik nem aggodalmaskodnak nyomorúságos európai diplomáciai kérdések miatt. Nagyobb, merészebb eszmék után indulnak el a világba, mint amiket az udvarok iskoláiban tanítanak. Akiknél hatalom a zűrzavar, és akik rendszert találnak a korlátlan, fegyelmetlen, uratlan népmozgalomban, akik készen vannak hatalmas ellenfeleikkel nem küzdeni, de játszani. A Nihil országának a népakarat által fölemelt elnökei, egy asszony és annak állam kancellárja legelőször is túltették magukat azon a szűkkeblű felfogáson, hogy valakinek a más jó barátságára kell számítani. Ők legelőbb is leszámolnak az ellenségeikkel. Egy része ellenségeiknek saját országukban van. A kétséges érzelmű régi ezredek, a volt főtisztek, a lengyelek, azokat ők mind összeszedik, de nem küldik Szibériába, hanem el Ázsiába, az afganisztáni határszélre. Ott Angliát tartják vele sakban, és itthon bizton tehetnek miattuk ellenükre mindent. Van azonban egy még nevezetesebb ellenség is a fent tisztelteknél, ezt úgy hívják, hogy hitelező. Azt tartják, hogy ez azért rossz ellenség, mert nem lehet agyonverni. A Nihil országa megmutatta, hogy azt is lehet. Oroszország államadóságainak kamatja 20. században tett valami 120 millió rubelt. Ezeknek a papírjai legnagyobb részt az angol, francia és német piacokon voltak elhelyezve. Ezek a külhitelezők valóságos Attillák, akik tributáriusokká teszik az idegen államokat. Már egyszer egy osztrák kormány is megkísérlette hitelezőt egy 20%-es szelvényadó által ellenségeiből kondolens jóbarátjává tenni. Sásza asszony egy lépéssel odább ment. Ő egyszerre is egészen kibékült velük, atyafiságosan. Nyomatott 2000 millió rubel mennyiségig államjegyeket, miknek alapjául az uráli aranybányák és a jekatyerinoszlávi petróleumkutak és kőszéntelepek voltak lekötve, és azokkal kifizette egyszerre a hitelezőit. Akinek nem kellett a cserepapíros, ott hagyhatta. Igaz, hogy ez a tengeráradás rubel jegyekből, miket nolens-volens el kellett fogadni, majd visszaszivárog apródonként külkereskedelem útján megint Oroszországba, de beletelik abba 20 esztendő, kivált, amióta Sásza asszony a gabonakivitelt Oroszországból betiltotta, a támadható éhínséget adva okul. A jámbor Európában soha annyi nyuszprémes kabátot nem viseltek, mint ebben az időben. Minden ember iparkodott a nála rekedt papírrubeleit állatbőrre felváltani, ami Oroszország fő kiviteli cikkét képezte ezóta. Ilyen formán a Nihil országa nagyon szépen megmenekült a legnagyobb ellenségétől, az államadósságától. Most már egy kis hasznot hajtó vállalat után is lehetne látni. Katonája volt legalább 1,5 millió. Egy része jól szervezett, más része annál jobb, mert nincs szervezve. Ez béke idején improduktív költségre ad okot, de lehet belőle hasznos investíció is, ha egy lukratív vállalatra felhasználtatik. Sásza asszony és kancellárja felhagytak Nagy Péter cár és utódjai szűk látókörű világnézetével. Mit nekik a keleti kérdés? Konstantinápoly elfoglalása. A kis szláv nemzetiségek felszabadítása a járom alul. Abszolét fogalmak. A kereszténység védelmezése a pogányság ellen pedig éppen nem tartozott programjuk keretébe. Ők igen bölcsen belátták, hogy aki ennyi hatalommal rendelkezik, annak semmi keresni valója az elszegényült, kizsarolt, elcsigázott Törökországban. A szláv rokonok csak mindig pénzbe kerülnek, ez nem jó üzlet. A gazdag fizetni és adózni képes szomszédok ügyeivel foglalkozni sokkal háládatosabb vállalat. Itt van mindjárt ez a szomszéd osztrák-magyar birodalom. Gazdag ország kész vasúthálózattal, jó utakkal ellátva, áldott termőföld, szorgalmas fizetéshez szokott népség, amelynek semmi egyéb baja nincsen, mint az, hogy nagyon sok az adóssága. Ha milyen egyszerűen lehetne rajta segíteni? Elfoglalni, és aztán kifizetni a hitelezőit még egynány milliárd új rubeljeggyel. Annak is lehetne lekötni szilárd alapul például a Kárpátokat. Azokban is van sok arany, ezüst, réz, vas és drágakő. Még jól járna az ország a meghódítással. Likvidálna az új direkció alatt. Van is elfbarátja a nihilisták nézeteinek elég, ahol nincs vesznek. Eladó írótól mindenütt van a világon. Az európai sajtónak egyharmad része az Orosz Köztársaság magasztalásával foglalkozik. Azon kívül egy egész ligája a becsületes, jóhiszemű doktriner szocialistáknak ingyen a maga kenyerén fárad a propagandájukban. Nem a leigázást, a felszabadítást várják a Volga pusztáiról. Minden elem, mely a forradalmat, mint célt látja maga előtt, titkos és önkéntes szövetségesük. A Bérenctól szándékos túlzással a rajongó pedig fantáziája után paradicsomi színekkel festi ki az oroszországi állapotokat. Annak a belseje pedig el van zárva jobban, mint valaha azelől, hogy idegen szemek a belsejébe láthassanak. Ahol a forradalom viszi az ellenőrzést, ott utazni nem lehet. Aki az útlevelével az egyik falu határán áthatol, fennakad a másik faluban, és vagy ott ragad valahol, vagy visszatoloncozzák a határra. A kereskedelem csak a határvárosokra szorítkozik, mint Japánban. Levelek nem bocsátatnak ki. Gyanús alakoknak még szökni is bajos. A hajdani orosz rendőrség is félelmetes volt, de a néprendőrsége még furfangosabb, és ez megvesztegethetetlen. Külföldi diplomácia nem székel ez idő szerint az orosz fővárosban. Az európai kormányok még nem is ismerték el a Nihil köztársaságát. De meg ez nem is tűr idegen kotnyeleskedést, amit hajdan diplomáciának neveztek. Neki sincsenek állandó követjei sehol, csupán az észak-amerikai szabad államokra nézve van kivétel náluk. Annak a követsége jelen van Szentpétervárot, és annak a követei képviselik az orosz alattvalók érdekeit az európai fővárosokban. Ezek ketten jó barátok. És a barátságnak van szilárd alapja. Eszményi is, meg gyakorlati is. Az eszményi alap az orosz nihilisták programjában fekszik. Azt csinálni Európából, ami Amerikában van, egyetlen nagy köztársaságot. Elűzni a fejedelmeket, eltörölni az országok határait, megszüntetni minden speciális hazáról való fogalmat, lefegyverezni erőszakkal minden ország hadseregeit, elpusztítani minden arisztokráciát, lomtárba űzni minden külön alkotmányt, simára taposni minden vallást, és egy keresztvonással kvitté tenni minden államadóságot. És ekkor aztán megkezdeni az új világot az óvilágban. Csak is Oroszország kísértheti meg e kolosszális, brutaliter ideális eszme gyakorlati kivitelét, ami minden más nemzetnél csak fantazmagória volna. De ha Oroszország megy elől, nem lehetetlen az. Annyi állam van Európában, amelyre nézve minden változás egy neme a jobb létnek. A speciális hazaszeretet elavításán két ellentétes irányból dolgozik régóta, és lebeszélhetetlen kitartással a szocialisták és jezsuiták tábora. A munkások nyomora és a pénzhatalmak fasztusa minden embert, ki munkával keresi a kenyerét, összeesküvővé tesz hazája és társadalmi rendje ellen. A katonai hierarchia gyűlöletessé teszi az önvédelem eszméjét. A pártküzdelmek lerontják az alkotmányhoz való ragaszkodást, a vallásos velleitások beoltják az indiferentizmust, és az államgépezet alig tud már mozogni az államadóságok miatt. Ha most 1,5 millió katona, akiből 200 000 lovas, azzal a csataszóval indul meg, hogy legyen új világ, bizony nem tudhatni, hogy hol áll majd meg. Itt következik azután a hatalmas anyagi érdek, mely Észak-Amerikát Oroszország barátságába kényszeríti. Az ekként nivellírozott Európa, amíg a dolgok újrendjébe beleszoknék, ha valaha beleszoknék, hogy egyetlen országot képezzen, addig megszűnnék minden világpiacon az új világ versenytársa lenni, sőt ellenkezőleg maga is sok ideig kész piacává lenne a termelő és gyáriparos Amerikának. Hogy a titáni merész eszmékből azután mi a démoni valóság, és mi az emberi lehetőség, hogy annak megindítói valóban csak ugyan egész Európát akarják-e tabularázává átalakítani, vagy pedig csak egy szerencsétlen baleket akarnak valahol elfogni, aki a nagyszerű doktrína apró embereinek magánmulatságaiért a költséget megfizesse, aki csupán frivol szenvedélyek, asszonyi és férfiúi szeszélyek, nérói és szemiramiszi bizarr ötletek áldozatául elesnék, arra nem tud senki felelni, mert Oroszország a Nihil országa belsejébe még most belátni nem lehet. Annál több a rém monda, melyet álruhában kiszögdöső orosz volt főurak és lengyel menekvők szanaszét hordanak a mesék országa felől. Hogy a nihilisták az egész Opolcséniát mozgósítják, és rendes hat csapatokká szervezik. Hogy a Kaukázusból, kivéve a stanicák helyőrségeit, minden hadseregüket kivonták és a Krímbe vitték, ahonnét hajóhadukkal tetszés szerint szállítják nyugatra. Hogy a szultán nagyvezérével igen jó barátságban állnak. hogy a finlandi erődöket, az egész keleti tengerpartot csak nem védtelenül hagyták, és hadosztályaikat onnan mind a Visztula felé indítják, hogy mind a 14 elsőrangú váruk, Svéborgtól Kercsig üresen van hagyva, hogy Pétervárát, Rígát csak az Opolcsénia tartja megszállva. Hogy ellenben Bender, Ogyessa, Nikolájev, Varsó hemzsegnek a minden fegyvernemű seregektől. És azok a fegyvernemek is mind olyan álomrontó rémek. A gyalogságnál minden első druzsinának páncélja van. Ezt a páncélt még a múlt században találta fel Litta Biumi, olasz gróf, és Fadejev már akkor ajánlotta annak behozatalát az orosz hadseregnél. A gyors tüzelő puskák ellen minden ország stratégái igyekeztek valami ellenszert feltalálni. A franciák kaucsuk váltarisznyákat adtak katonáiknak, miket azok az ütközetben a földre letesznek, és azután hasra fekve puskáikat a tarisznyára nyugtatva, mint egy sánc kosár mögül lőnek az ellenségre. A németek viszont éjjeli harcokra tanítják be katonáikat, hogy a gyors tüzelés ellen védve legyenek, de mindezeknél hatalmasabb a Litta Biumi páncél. Az golyómentessé teszi a támadót, ki úgy jár páncéljával keresztül kasul az ellenség tömegében, mint a kés a vajban. Halhatatlan ezredek, sérthetetlen ellenfél. A támadó kézi fegyverek pedig robbanó golyókkal vannak ellátva. Ez nem sebesít többé, hanem öl. Kolosszális tömegeket képez lovasságuk, dacára annak, hogy a császári hű testőr ezredeket fel kellett oszlatni, a doni kozákok, a sorhadi kozákok, az atamán ezredek, a kurd és baskír lovasok, a cserkeszek együtt 200 000 tömeget képesek a csatamezőre vinni. Lovasokat, akik 24 óra alatt másfél száz versnyi utat tudnak tenni, kik dalolva rohannak a csatába, odavetve a kantárt a rohanóparipa nyakába, és két kézre fogva a nehéz dárdát, akik, ha megfutnak az ellenfél elől, csak azért futnak, hogy amint egérutat nyertek, leugráljanak lovaikról, lekapják vállaikról puskáikat, és rajtüzet adjanak üldözőikre, mitől ló és lovas pusztul. És végül egy mesés kombinált stratagémáról beszél a hagymázos álmokat látó rémhír, ezek a repülő lovasok. 12 lovas egy sorban, mindeniknek a terhelőjéhez kötve egy teveszőr zsineg, amik aztán egy összetekert kötélben egyesülnek. Ez a kötél tart egy fejük fölött libegő léggömböt, annak a kosarában ül egy gyakorlott tengerész, ki nem szédül a hánykódástól. A kötél hossza 200 arsinra bocsátható, és ha egy ilyen ezred a kedvező szelet elfoghatja, és akkor azzal a 100 léggömbbel együtt megindul, az minden hadsort keresztül tör. A tengerészek a léggömbökből előre szétrobbantják gránátjaikkal az ellenséget, ha tömör hadsorokban, ha négyszögekben áll ellent, ha pedig csatárláncra van szétosztva, lekaszabolják az utánuk jövő lovasok. Az ellenfél álcázott ágyútelepeit a magasból felfedezik, s lövegeikkel szétrombolják. Víz, árok, sánc ezeket fel nem tartóztatja. A kedvező széltől irányzott léggömbök átsegítik a lovasokat, a legszélesebb folyamokon nem állhat azoknak ellent semmi. Mese beszédek, mondák mindezekre a bécsi haditanács tapasztalt urai. Jobban ismerik ők mind a diplomáciai viszonyokat, mind a hadtudomány fejlődményeit, mint hogy az ilyen hírek által nyugtalanítva éreznék magukat. A Nihil országnak nincs csataképes hadserege, mert a régi hatalmas orosz ármádia a forradalom által szétbomlasztatott, és újakat alkotni nincsen se szervező talentum, se pénz. A nagy hadtömegek összevonása csak lengyel fantázia szüleménye, a páncél, nevetség, a repülő lovasok a repülő hollandival meg a garabonciás diák sárkányával egy bírálat alá esnek. És elvégre, ha volna is kedve Sásza asszonynak haddal megtámadni a békés Magyarországot, és ezzel az európai egyensúlyt megháborítani, tapasztalni fogná, hogy azt a többi nagyhatalmak nem tartanák közönös kérdésnek, és nem bújna el senki a Dunnája alá a repülő lovasok hírére, valamint, hogy mi se fogunk elbújni. Olyan nagy kedvük van jönni, hát csak jöjjenek. Majd beszélünk velük. Annyit meg kell adni, hogy az osztrák-magyar tüzérség azon időben elsőrangú fegyvernemnek volt elismerve Európa valamennyi hadtudósai által, és erre méltán büszkék voltak az akkori osztrák-magyar hadvezérek. Azonban az önbizakodás mellett sem maradtak azért az osztrák-magyar hadügyvezetők tétlenül. Itt is behozattak a gyalogság számára a gyapott páncélok, mégpedig a sokkal célszerűbb murátori félék, amit csak vízbe áztatva lesznek golyójárhatatlanokká, és ennél fogva 3 fonttal könnyebbek száraz állapotukban, mint az orosz páncélok, amik gyantával vannak beitatva. Egyelőre csak a sorezredek első zászlóaljai láttattak el ezekkel, a honvédségnél pedig éppen nem hozattak be. A robbanó puskagolyókat ugyan nem vették át ellenfeleiktől az osztrák hadvezérek, hanem a lövészzászlóaljak fegyvereihez acélvégű hegyes golyókat alkalmaztak, amik 600 lépésnyiről a páncélt is keresztül fúrják. Tüzérség dolgában első helyen áll a birodalom hadserege. Vett lövegeik, miket a bécsi arzenálban készítettek, nem golyók voltak már, hanem meg annyi pokolgépek. Minden ágyúgolyó külön egy ágyú maga, mely ott sül el, ahová küldve van, az ellenség homloka előtt. Egy séta a bécsi arzenál golyótermein végig fejszédítő kábulattal hat a laikusra, mennyi öldöklő gép. És milyen halomban? Gömb alakú ágyúgolyó nincsen többé. E boltozat alatt mind hosszúkás csúcsban végződő hengerek vannak gulágba rakva, félig acélból, kívül ólomburkolattal, mely a lövéskor az ágyú vont rovátkáiba tömődik, és belül apró vasgolyókkal vannak töltve. Miket kén öntvény tart aztán merevem, míg a golyót a belül alkalmazott lőpor el nem robbantja, a kilőtt henger akkor sem reped szét, csak golyóit szórja előre. Egy repülés közben elsülő ágyú maga is, és a lövegek mindegyikére egy gyújtógép van alkalmazva, olyan finom szerkezetű, mint egy zsebóra. Ennek a kerületén egy fokokra osztott milliméter, melynek tetszés szerinti fordításával 1/3 percnyi pontossággal lehet a gyújtót úgy igazítani, hogy a löveg például egy 1500 lépésnyi távolban álló ellenséges tömeg előtt süljön el, és onnan lője ki újabb 800 lépésnyi horderővel a magával hozott kartács záport. A másik bolteremben vannak felhalmozva az ugorka alakú srapnel lövegek. Ezek a vegytan elvei szerint vannak alakítva. Ez a löveg abban a percben szakadt 100 darabra, amelyben valami szilárd darabhoz ütődik. Ha pedig az ellenség a síkon hasra fekve akar lövöldözni, hogy kevesebb célpontot adjon a golyóknak, vagy sáncot hány és amögül puskázik, akkor is tudnak segíteni rajta, akkor előveszik a vet ágyúkat, és ezeknek a lövegei már azután a kémia és mechanika összekötött szabályai szerint vannak alkotva. Az ilyen odvas lövegben egy közbedugott szeg, egy lengő golyócska, mely a belső gyutacsot az elrobbantó tűhegytől elválasztja, gátul szolgál annak, hogy a hengerlöveg magától elsülhessen a kezelés alatt. De amint ki van a golyó lőve és elkezd tengelye körül forogni, a centrifugál erő kilöki a közbedugott szeget, és a lengő gyutacs és a szeg között nincs többé akadály. Ám de amíg a golyó felfelé száll, a gyutacs az önsúly elmélete szerint nem eshetik rá a tűre, csak abban a percben, miután a golyó a parabola végén lefelé rohan, hull rá a gyutacs a pattantyú tűre. A kanóc meggyullad, és a bomba onnan a magasból szórja alá az ellenség fejére a pokolbeli üdvözletet. Egy másik boltozat a tetejéig van rakva karkaszokkal, gyújtógolyókkal, amik nem pattannak szét, hanem oldallikaikon fújják 10 felé a romboló göröktüzet. Hát még a hadászat szörnyetegei a 2 mázsás ostromlövegek, miket önsúrlódásuk tesz izzóvá, amikor a falba fúródnak. Úgy pukkannak széjjel, amikor keresztül szakítják a kazamaták tömör boltozatait. Hát a kézigránátok dinamittal töltve, miknek küldetésük a léggömbökből alászóratni, és aztán ismét a kongrév röppentjük, mik az ellenséges léggömbök felgyújtására vannak számva. Hát a rémséges torpedók, folyamtorkolatok és tűzaknák számára alkotva. Hát, e lövedékeknek hajító gépei. Az arzenál térein orgona sípokként egymás mellé rakott ágyú csövek, 1000 számra. A félelmes revolver ágyú, a Köharn féle gőz mitrejőzök, mikből szakadatlan vas zápor esik. Valóban, mikor az ország hadvezérei végig sétálnak az irtóztató vaskincstár termein udvarain, és aztán hallják, hogy a legutolsó megszólított köztüzér hogyan tud pontos válaszokat adni mindezen csodagépek szerkezetéről és felel kémiából, mechanikából, mértamból, mint egy rigorozandus, akkor méltán ragyog az arcuk ettől a gondolattól, hát csak hadd jöjjenek azok a repülő lovasok. Az is előre látható volt, hogy a legközelebbi európai háború leginkább várharc fog lenni. Az osztrák hadászok siettek kipótolni a múlt század mulasztásait, és a birodalom északi részét megerősítették. A Krakkótól Csernovicig vezető vasútvonal hosszában az orosz Szamária váracsláncolat lett utánozva. Szambor város táborhelyé alakítatott át, egyelőre csak harcmezei erődítéssel. Az egyes és kettős redánok, a hosszú kurtinák, bastionok lettek nagy kerületben felhányva, amiket ismét előretolt csillagsáncok védelmeztek. A fűrész alakú bástyák árkai a Dnyeszter vizével megtöltettek, sánckarózat futott végig a belső partokon, miket alacsony poternek, búv ajtói vezetnek be, a melvédek és a kontrekárpok föld alatti utakkal voltak összekötve, a belső redutok kettős glácisai a legszakavatottabb terv szerint úgy voltak berendezve, hogy azokban egy 200 000 főnyi hadsereg kétszerte erősebb ellenséggel szemközt sikerrel védhesse magát. A védműveket a farkasvermeknél és a fladderminaknál jobban védte északról egy átgázolhatatlan mocsár, amikor nem volt befagyva. Kiegészítették az erődítményeket, a bejáratokat őrző tuskóházak, lünettek és bombamentes tárházak, a lőpor és élelmiszerek raktárai. Ez a túrás-fúrás belekerült 20 millió forintba. Nem is sok. És ezek még csak mezei erődítmények. De már azután Krakkó valóságos vár erődítmény. Miután történetünknek legközelebbi része, amely az egész mese fordulópontját képezi, ezen a helyen folyik le, szabad legyen ezt kissé körülményesebben leírnunk, viszont nagylelkűen megengedve az olvasónak, hogy amikor unalmasnak kezdi találni a sok bástyát és épületet, fordítson 3-4 lapot mindaddig, amíg a szabadban találja magát. Nem veszt vele semmit. Tehát a Jagellók hajdani koronázási városa egészen más a 20. században, mint aminek a 19. században ismerték. Akkor is voltak ugyan már körüle egyes detasírozott váracsok, melyek rövid ideig tartó védelmére képessé tették, és a Vável hegyi király várának ágyúkkal felszerelt bástyái voltak. Palotáját, mint kaszárnyát használta egy ezred, rendesen magyar, gyalog, sorkatona, hanem történetünk korszakában már Krakkó elsőrendű erősséggé van emelve, amit indokolva találunk abban a körülményben, hogy a tőle alig 5 mérföldi távolban eső orosz-lengyel város, Csensztohova szintén egy megerősített táborhelyé alakítatott át, ahonnan az orosz hatalom egyformán fenyegethette Németországot és Ausztriát. Krakkó 70 templomából még a múlt században valami 30 látogatható állapotban volt, a várrá alakulás korszaka alatt azonban ezeknek nagy része áldozatul esett. És csak a monumentális egyházak hagyattak meg, mint az Ulászló építette Vávelhegyi vártemplom, 16 kápolnájával, aranylapokkal, fedett boltozatával, melynek hajójában 4 tömör ezüstből vert kerubim tartja Szent Szaniszló vértanú koporsóját, míg kriptájában hajdani lengyel királyok és nemzeti hősök, Szobieszki, Ponyatovszki, Kosciuszko hanvai nyugszanak márvány koporsóikban. De már a Péterpál templomból obszervatórium lett, és építészeti kincsei áldozatul estek a hadépítészet rideg alakításainak. A Vistula szigetén fekvő Kazimierz városnegyed egészen kisajátítatott erődítvényi célokra. A Bronislava hegyet egy hatszögű védmű takarja, befödve azt a dombot, melyet a lengyelek Kosciuszko emlékére hordtak össze, mindazon csatatérek földeiből, amiken a dicsőült hős harcolt. És a Bieláni hegytetőt, hol egykor a Kamaldulenzisek kolostora állt, most egy fellegvár koronázza, és a szép mulató erdő körös körül ki van írtva. Az eltűnt nevezetességek helyett körös körül a vár építészet poligónumai, mindenféle kombinációkban szögletsáncok előreugró orinyonjaikkal, a mély árkok a vízvezetők zsilipeit rejtő batárdó tornyokkal ellátva, az erődítvények kősáncaikkal, földváraikkal mindig nagyobb terjedelemben tolattak előre, a mérnöki számítás az előre tolt védművet megint egy másik védművel látta jónak fedezni. Hát 25 év óta folytonosan mérik, építik, ássák a tenajonokat, a kontrefászokat, a lünetteket, a ravalinokat. Tanulmányozzák a holt szegleteket, mikben a sáncágyúk az ostromlót nem érik. 25 év óta tiltják a környék és a város lakóinak a mindnagyobb területet elfoglaló enszontjatok magisztrálék felé közelítést, miknek mértani egyenességű vonalain az őrt álló katona sétál naphosszant egyedül alá és fel, a felmeredő villámfogók jelölik szerteszét a lőporraktárakat, és a rettenetes támadási homlokzat koronázott szarv műveivel, mint egy bonyolódott abrakadabra terjeszti előre, észak felé rejtélyes zegzugait. Minden negyedik évben jött egy-egy új erődítési főnök, aki elődének intézkedéseit jónak látta tökéletesíteni, más beosztást tenni, az árkokat foszebrékkal ellátni, az egyik Breizach rendszerét követte a másik Landauét, a harmadik föld alatti folyosórendszert kísérelt meg, a negyedik Montalember emeletes kazamatáit vette alkalmazásba, az ötödik Kaselup Cavalierit hozta be, a mik a sáncokat még réstörés után is bevehetetlenné teszik. Az ötödik Karnótana után indult, tehát egész sor redánokat állítva egymás mellé. A legutolsó időkben aztán, hogy be legyen fejezve a védmű, a külső redánok kőfalait négyhüvelykes vaslemezekkel burkolták be, amiken az ágyúgolyó át nem törhet. Na de hát még itt sem volt elég. A lengyel parasz gyakran hallja, mikor meleg nyári délután lefekszik a földre pihenni, hogy odalen úgy dobog, úgy zuhog valami, és ételhordó üres szilkéjében a beletett cinkanál magától táncol. Ott tűzaknákat ásnak. A föld mérföldnyi távolban alá van aknázva, és ahol fenn a szép aranyszínű árpa között a fűri pitypalattyol, ott alanta halálkutyái ugatnak. Azt rebesgetik, hogy valamennyi tűzaknától egy-egy villanysodrony fut össze a Vávelhegyi várig, hol a kormányzónak egy föld alatti rejtek szobájában van az a zongora alakú mű, melynek egy billentyűje megnyomásával az a tűzakna felrobban, ahol éppen az ellenség áll. A föld alatt is készül a harc. És még azon felül az égben is készül. Valamennyi redánnak van egy-egy aerosztátja, melyet kedvező szélben az ostromban résztvevésre használhat. És még ez mind nem elég találmány. Az újkor hadjáratában fő feladat nagy tömegeket rövid idő alatt egy pontra vethetni, a hadviselés idegei a vasútak. A hadtudomány talált fel páncélozott vonatokat, mik mint egy utazó bástya vágtatnak egyik helyről a másikra sérthetetlen lövészeket tolva az ellenség hadoszlopai elé, sőt, alkotva vannak oly golyóokádó gőzmozdonyok, mik a sineket magukkal hordják, maguk előtt lerakják, és így út nélkül is előre roboghatnak az ellenséges hat tömegek keresztül törésére számva. És hogy a folyamokon átjárás meg legyen nehezítve, ott leskelődnek a Rudava torkolatánál, ahol az a Visztulába omlik az úgynevezett alligátorok. Ezek víz alatt járó búvárhajók, miknek feladata az ellenség által vert hajóhidakat szétszaggatni, hajóit elsüllyeszteni. És végül 20 évestől 50 évesig minden férfi katona és tartozik fegyverbe állani. Ez is 2 millió harcos. A poézis egészen eltűnt már a harcból, nincsenek többé hős költemények. Nagy tömegeké a csata eldöntése, a személyes vitézség semmi többé. Ki a csatában elesik, nem is látta az ellenséget, nem hogy hősi módon küzdött volna vele. És aki győztes, maradt, csak másnap tudta meg a napi bulletinből, hogy hogyan jutott hozzá. Az éposz hősei most a gépek. Éppen a gépek tökéletesítése tartja vissza már évtizedek óta az európai nagyhatalmakat a háború indítástól. A dicsvágy lelohadt minden nemzetnél, hanem azt mindenki látja előre, hogy egy hatalom el van számva, sőt kénytelen a hadviselésre vállalkozni az orosz. A forradalmi hadsereg odahaza alkalmatlan savanyú kovász, annak tért kell adni valami idegenföldön, ahol túlhabzó vitézségét kijönthesse. Az erőszak kormánya csak külhadjáratok diadalaival tarthatja fenn magát odahaza. Hogy a kiszemelt áldozat az osztrák-magyar birodalom, azt is jól tudta mindenki. A lapok egész terjedelmesen közölték Kuraszin leveleit a berlini külügyminiszterhez, Herzeg Nordenauhoz, melyben a Nihil állam kancellárja azon esetre, ha Németország nyugodtan nézni el az osztrák-magyar monarchia erőszakos szétbontását, viszont ráadná a helyeslését a német-osztrák tartományoknak Németországba kebeleztetéséhez, kivéve Csehországot, amely az orosz birodalom öröksége. Németország minisztere az ajánlatot határozottan visszautasította, kijelentve, hogy minden megtámadását az osztrák-magyar birodalomnak kázus belli gyanánt fogja tekinteni a maga részéről, és a megtámadó ellen fordul. Németország becsületesen állt a szövetségek mellett, és volt oka rá. Katonai hatalma legnagyobb volt Európában, kincstára tele, kereskedelme, ipara, földészete virágzó, népe nagy és elégült és művelt. Könnyű ilyenkor becsületes politikát űzni. Nekik jó volt a status quo, mert Franciaország nyugton volt ugyan, de a revansról még nem feledkezett el. Másként kellett tehát Németországot megkerülni. Amerika felől. Merész, bizarr gondolat. A Nihilország úrasszonyának agyában főtt az asszonyi cselszövény. Mi köze Németországnak Amerikához? No, valami köze van. Először is az, hogy az Észak-Amerikai Egyesült Államokban kezd a német elem önálló nemzetté tömörülni. A 18. század közepetáján 1742-ben, amikor még az Egyesült Államoknak csak 1.700.000 lakosuk volt, a németek abból 100.000-et számítottak, s már akkor így írták az amerikai hivatalos tudósítások, a német csapatok nem sokára német államot fognak itt alkotni olyant, minővel az 5. században ajándékozták meg a szászok Nagy-Britanniát. Később még hangosabb lett a lamentó. A németek nem sokára olyan sokan lesznek ideben, hogy törvényeket hoznak nekünk, és ránk erőltetik a nyelvüket. A németek pedig folyvást szaporodtak Amerika földén. 100 év múlva már 24 millió lakosuk volt a szabad államoknak, és ebből 6 millió a német. Az 1870-edeki népszám kimutatásánál pedig 33 milliónyi lakosszám mellett 8 millió 800 ezerre ment a német faj. Azon kívül volt fajrokon hollandi és svéd, 1,5 millió, ki velük számított, az 5,5 millió néger ahhoz tartozott, akivel együtt élt, 3,5 millió volt a francia és spanyol, 300 000 a részszínű indián, úgyhogy az angol faj csak 14 milliónyi számmal tartotta fenn 19 millió más nemzetbeli fölött a hegemóniáját. Ez arányt követve, miután a statisztikai számláncolatok szerint évenként 150 ezer német és 190 ezer angol vándorol át Amerikába, tehát az 1954-i népszámban 29 millió angol mellett 20 millió német foglalt tért a szabad államokban, és ez már nemzetszám. S a német faj az angol fajnak minden jó és rossz tulajdonát bírja és versenyez vele. Rosszabb az ellenségnél, mert atyafi, osztályos rokon, ki az első szülöttség felett verseng. A múlt századbeli nagy európai diadalokból a nemzeti büszkeséget is magával hozta át a tengeren, és kezd jogokat követelni új hazájában, mely követeléseknek hangos kifejezést ad a választásoknál a kongresszusban. a legközelebbi választásnál csak a spanyolok abstinenciáján múlt, hogy az angol jelölt helyett nem a német került az elnöki székre, de már a szenátusban feles számmal vannak a németek. Ám de ez még mind nem baj, se Amerikára, se Németországra nézve. Mundus se expediet, különösen az új világ, hanem itt jő a nihil cselszövénye. Van Európának egy szerencsétlen állam, amelyet megvert az Isten azzal, hogy nem adott neki ellenséget, annál fogva kénytelen szüntelenül maga magával verekedni. Ez Spanyolország. Ez egy század alatt 24-szer változtatott kormányalakot. Sorba próbálta Európa minden uralkodóházait királynak, Bourbon, Savoyát, Coburgot, Bonapartét, Isabella és Carlos utódait. Egy se tetszett neki, választott saját patrióta királyt, az sem volt jó. Mind elkergette, megkóstolt egynehány diktatúrát, triumvirátust, szelíd köztársasági elnökséget, katonauralmat és parlamenti kormányt. Eggyel sem volt megelégedve. Természetesen se király, se diktátor, se szabadsághöz pénz nélkül kormányozni nem tud. S mihelyt aztán arra került a sor, hogy már most fizessünk adót, akkor azt mondták, hisz ez is olyan rossz ember, mint a másik, és elkergették. Egyszer aztán került egy ideális poétaféle ember a kormányra, akit azért, hogy lelkesítő szabadságdalai népszerűségre emelték, megtett a madridi forradalom köztársasági elnöknek. Ez azzal akarta rendbehozni az ország financiáit, hogy elbocsátotta a hadsereget, a közkormányzati hivatalnokokat, azt mondta, hogy védje hazát a nép, kormányozza magát a nép. Ezt a jó embert aztán 6 hónap múlva letették a helyéből a nihilisták, nem is kergették. Csak úgy egy szép délután sakkozás közben adta tudtára az ellenfele, amikor sakmattot adott neki, hogy ne menjen már többé a palotájába vissza, mert oda ő hurcolkodik be ma este. Így kívánja a nép. Ez az ő volt Manuel Estremos, egy kalandorból lett pártvezér, aki a nihilisták eszköze és megbizotja volt Spanyolországban. És még mindig nem Spanyolországról van szó, hanem Németországról, és azután az osztrák-magyar monarchiáról. Manuel Estremos azon kezdte az uralkodását, hogy proklamálta a nihilt. Nem fizet senki, nem adózik senki, minden vagyon az állami. Csak hogy ez az elv nem olyan jó Spanyolországban, ahol minden kincstár üres, és az állam senkitől sem vehet el semmit, mint Oroszországban, ahol van mit elvenni. Manuel Estremos úgy találta, hogy ha ő egész nap nem vesz be egyebet, mint a nép csókjait, amivel az utcán elárasztják, abból ő nagyon soványan fog megélni, nem tartotta pedig mintaképének sem Cincinnátuszt, sem Abdolónimus királyt, akik maguk mentek szántani, hogy a kenyerüket megkeressék. Kölcsönt nem adott már senki, bankót nyomatni pedig már egészen hasztalan fáradtság lett volna. A szükség, meg a nihilország főnökének jó tanácsa rávette az új államfőt az utolsó segédeszközhöz folyamodásra. Ez Kuba szigetét eladni az Észak-Amerikai Egyesült Államoknak. Amit 20 megelőző kormány közül egynek sem volt bátorsága a legnagyobb inség közepetti szóba hozni, hogy adja el Spanyolország Kubát, az Antillák gyöngyét, a gazdag, szép szigetet, melynek területe Spanyolországnak egynegyed része, melynek 20 milliónyi reálnyi évi jövedelme Spanyolországnak egyedüli biztos bevétele, hogy ezt 2 milliónyi spanyol lakosával együtt eladja valaki. Eladja Spanyolország dicsőségének utolsó maradványát, eladja a büszkeséget minden spanyol férfi omlokáról, eladja a fátyolt a lenyírott hajjal együtt minden spanyol asszony fejéről. Nem, ehhez nem volt bátorsága semmi zsarnoknak, semmi forradalomnak. Kubáért még mindig kész volt minden spanyol az utolsó gombját is odaadni mellényéről, és a fejét is ráadásban. Hasztalan ígértek érte az amerikaiak 200-300 millió dollárt, nem nyúltak hozzá. Hasztalan küldöztek rájuk hódító expedíciókat, azokat megverték, elfogták, felakasztották. Nem volt Kuba eladó se aranyért, se vasért. Pedig az unióra nézve életkérdés volt Kubát megszerezni. De Spanyolországra nézve meg halálkérdés volt Kubát odaadni. Na hát Manuel Estremos mert az élet-halál kérdésében határozni, megalkudott az unióval 330 millió dollárban az Antillák királynőjeért. Ez a 30 millió alkalmasint provízió. Manuel Estremosnak nem volt parlamentje. Neki csak népgyűlései voltak, és a népgyűlés választotta, junta vitte a kormányt. Ez értesíti ismét a népgyűlést a megtörtént intézkedésekről. Mikor aztán egy ilyen népgyűlés előtt a legszájasabb szónok előadá, hogy ime milyen örvendetes események történtek, hogy a világ leghatalmasabb respublikája az orosz és az észak-amerikai, szövetkeztek a spanyol respublikával, hogy a nép a katonáskodás terhe alul végképp felmentetik, hogy adót ezentúl nem fog fizetni senki, mert Észak-Amerika évenként 30 millió dollár szubszídiumot fog adózni, és még azon felül magára vállalja a Kuba sziget kormányzatának terhes költségeit is, hát az a tudósítás valódi frenetikus örömzajt költött a gyülekezetben. Kivált, miután a szónok nem mulasztál az alkalmat egy szabadelvű kitörésre a szegény elnyomott rabszolganégerek érdekében. Mivel, hogy ez idő szerint egyedül Kubában volt meg a rabszolgakereskedés, Spanyolországnak egy szennyfoltja, mely íme a legszabadelvűbb kormány által le van törölve. A lelkesült nép vállain vitte a Plaza de Toros-tól a Buen Retiro-i palotáig bálványozott elnökét. Hanem aztán reggelig kialudta mindenki a lelkesültség mámorát, és mikor nyomtatva kezdék olvasni a szerződés hivatalos szövegét, akkor jött rá mindenki, hogy hisz ennek felese barátság, hiszen eszerint az utolsó spanyol szigetgyarmat 2 millió spanyollal együtt lovastul, ökröstül elvonadva örök időkre az idegennek. A felébredés általános volt és irtózatos. Nem kellett itt már forradalom. Egy derék öreg hidalgó, Don Andrea de Sol, amint ezt a szerződést elolvasta, fejbe nyomta a kalapját, kezébe vette a nádpálcáját, felment egyes egyedül a Buen Retiro-i palotába, keresztül tört bejelentetlenül az elnök valamennyi szobáján, míg az utolsóban rátalált, ott végigverte a hátát a botjával, aztán megfogta a galériát, kilökte az ajtón, egyet rúgott rajta, és csak annyit mondott neki, hogy destihado. A megvert elnököt nem lepte meg, hogy testőrei, hivatalnokai nem sietnek a segélyére, szaladt, amerre nyitott ajtót látott, és igyekezett eltűnni a világba, mielőtt a nép agyonverné, a felvett előpénzzel a zsebében. Don Andrea de Sol pedig azután azt tette, hogy összehívta, akiket legközelebb talált, mindenrangú becsületes, tiszta lelkű hazafiakat, és azt mondta nekik, hogy most már véget kell vetni valahára ennek a sok tréfának. Szerezni kell egy erős és okos embert az ország számára, aki tud rendet csinálni. Szavait csak helyeslés fogadta, a nép hallgatott, szégyellette magát. És még mindig nem Spanyolországról és nem Kuba szigetéről van szó, hanem Németországról és az osztrák-magyar birodalomról. Az orosz és francia diplomaták azt a tanácsot adták a spanyol becsületes emberek huntájának, hogy térjenek vissza ahhoz az eszméhez, aminek megakadályozása annyi szerencsétlenségnek volt okozója a múlt században, egy Hohenzollern trónba emelésére. Németország hatalmas állam, pénze is sok van, tud segíteni az zilált viszonyokon, ha hozzáfog. Amit a múlt században a napóleoni dinasztia rossznak talált, azt a köztársasági Franciaország helyeselni fogja. És a német diplomácia ráhagyta magát vétetni a lépésre, adott királyt Spanyolországnak, egy 7. Fülöpöt, és mellé hozományul egy 100 millió tallérnyi kölcsönt, hogy azzal az ország pénzügyeit hozza rendbe. 7. Fülöpnek első dolga az volt, hogy a kalandor által kötött szerződést Kuba végett, mint semmi parlament által meg nem erősítettet, megsemmisítse. De az unió kormánya nem fogadta el az ő nézetét. Manuel Estremos a nép választotta államfő volt. Az ő kormányformája volt a népgyűlés. Ez olyan, mint a Chippewas indiánok parlamentje, az unió azt is elismeri törvényhozó testületnek, a szerződés fennáll. Spanyolország pedig el volt készülve Kuba szigetét mindenáron megvédelmezni. Itt kezdődött a válság az ó és az új világ között. Németország érdekeinél és erkölcsi kötelességénél fogva bele lett vonva a spanyol ügybe. Nagy hajóhad a kiterjedt tengeri kereskedelme, a jogot és a kötelességet egyszerre ruházták rá, hogy az újvilági óriásnak erejét megmutassa. Egy kis angol bíztatás is járult hozzá. és végül ott kínálkozott számára az alkalom az óceánon túl megtelepült 20 milliónyi német nemzeti jogait állami formákban megszilárdíthatni. A vitás kérdés lángolóvá vált. Az Ó és Újvilág harci előkészületekre feszítette erejét, előbb megkísértettek egy nemzetközi, sőt világközi kongresszust összehívni e kérdés elintézésére, de csak arra való volt, hogy amíg a kongresszus szedi ad referendum a sok üres szalmát, az alatt a hajóit mindenki felszerelhesse ágyukkal, matrózokkal, akkor aztán váljon el, hogy melyik óriás fáradt ki hamarabb. És ha egyszerre két titán között megkezdődik a harc, akkor aztán szabad a vásár Európa délkeletén. Így kerül bele az osztrák-magyar birodalom abba a verembe, amit a föld túlsó oldaláról ástak alája, és amiért spanyol kormány az amerikai hajóstól $2 nagyobb kiviteli vámot vesz a cukor mázsájánál, mint a spanyoltól, azért az osztrák-magyar monarchiának kell meginni a maga keserű poharát cukor nélkül. Attól függ, hogy a kongresszus el tudja-e igazítani a pörös ügyet békés úton. Aközben pedig nehogy kifelejtsük a hadjáratok egyik fő tényezőjét, a hírlapirodalmat. Ez a háborúnak az, ami a gőzgépnek a kőszén, amivel alája tüzelnek. Rakták is a tüzet emberségesen, innen és túl az óceánon. Minden toll szorgalmasan teljesíti a maga kályhafűtői kötelességét. Minden nemzet szellem lovagjai igyekeztek a vitézi tornán megjelenni. Az első eklerűrök megindultak, a tintalövészek. Puskázták egymást rafinált és koncentrált piszokkal. Az amerikai lapok a spanyoloknak felhányták Pizarro kegyetlenkedéseit. Elhitették, hogy ott még most is Arbues Szent Inkvizíciója tartja az autodafékat, és főzi olajban a zsidókat és eretnekeket. Csodákat meséltek róluk, mint rabszolgakereskedőkről, és nevetségesé tették arisztokratai fellengzésüket. A németeket pedig elnevezték koldusoknak, akik üres tarisznyával jönnek át az óceánon, félig éhenholtan, és itt azután természetesen lopással, csalással gazdagodnak meg. Nyelvük nem más, mint nagyon elromlott angol. Literatúrájuk nincs, mindent fordítanak, tehát ott is lopnak. Verekedni nem szeretnek, nincs is erejük hozzá, mert húst nem esznek. Legnagyobb bűnük pedig, hogy ők hordják be évről évre Amerikába a kolerát. A németek meg azután a Jenkiről mondtak el minden szépet. Az mind Barnum, aki csal, vagy Raudi, aki rabol, szédelgés, rászedés a kenyere. Ezer a vallása, és mégiscsak egy az Isten a pénz, egész irodalma csupa iparüzlet, még a verseket is gőzgép írja náluk, kegyetlenek, szívtelenek barbárok, kik egy egész emberfajt, a részszínűeket kiirtották az unió területéről, kannibálok. És végül ők importálták Európába a poloskát, és más nagyon népszerű vélet kellemetlenségeket. Hanem aztán túltettek valamennyien az orosz hírlapok, és a velük egy diapazonon hegedülő észak- és délszláv rokonok. Az egész orkestrum a magyarokról muzsikált. Ezek tatárok, mongolok, törökök kivéve az arisztokráciájukat, mert az cigány. Írni-olvasni nem tudnak, a köznépet bottal traktálják, az idegen ajkú honfiakat járomba fogva kötik szekereikhez, és szántatnak velük, mint a barmokkal. Maguknak elfoglalják az ingyen termő földet, a szlávokat kiszorítják a kősziklák közé, a más nyelven beszélőket üldözik, íróikat, papjaikat bebörtönzik, templomaikat megszentségtelenítik, tudatlanok és barbárok, ahány híres emberük volt, az mind idegen születésű volt, renegát volt. Kevesen is vannak, már elpusztultak rossz erkölcseik miatt. Már a múlt században kiszámították a szláv tudósok, hogy 100 év múlva kivész az egész faj. Egy früstökre való, ami még megvan belőlük. Persze, hogy a magyar hírlapok sem maradtak adósok. Azok is elmondtak minden nyájasságot az oroszok és azok minden ia-fia ellen, ami csak a tradíciókban élt. És nagyszerű volt ezután az az általános hencegés, ahogy biztatta a saját hazafiait mindenik fél, hogy ne féljen semmit, ennyi meg ennyi millió harcossal szállunk síkra, miféle csatagépeink vannak, az ellenség oldhatatlan tűzzel lesz elborítva, vaszáporral agyonverve, lehengerelve, letaposva, levegőbe vettetve, váraiba eltemetve. Csatadalok szóradtak szét felriasztani Istent, embert e szent harc eldöntésére. Aztán, hogy senki adós ne maradjon egymásnak, elővették egymás kormányférfiait, aztán föllebb a királyokat, elnököket, azokat meszelték be mindenféle szennyel. Az egyik uralkodóról elmondták, hogy mindig ittas, delirium tremens van rajta, a másik nyavaja törős, a harmadik nem az apja fia, a negyedik nem férje a feleségének, az ötödikről egész krónik skandalőz szólt. A miniszter, ha gazdag, akkor tolvaj, ha nem gazdag, akkor bankrot, ha mágnás, akkor lámpásra vele, ha demokrata, akkor marsa kapta fához, ha tudós, ha professzor, akkor coki kosta. Amit pedig ezután a nőkről írtak a hírlapok, királynékről, elnöknőkről, miniszternékről, azt már csak a jövő századbeli papíros tűri el, melyről, amint elolvasták a nyomtatványt, szivacsal lemossák, s visszaküldik a nyomdába üresen, hogy nyomjanak rá új szöveget. És nehogy akadály legyen a népek között az a bölcs intézkedése a gondviselésnek, hogy egyik nemzet nem érti a másik nyelvét, igyekezett valamennyi nemzet irodalma képekkel is illusztrálni a maga szidalmait, és ellenfelének apraját, nagyját, férfiát, asszonyát a legkellemetlenebb helyzetekben, a legnevetségesebb torzképekben, ördögnek, fenevadnak, koldusnak, szamárnak, kutyának, sárkánynak alakítva bemutatni, hogy aztán azt mindenki jól megértse. Tudták, hogy a torzkép az, ami legjobban fáj. Azt nem felejti el senki. E lázas izgalom és hadikészülődés közepett háromszor is akadt az osztrák-magyar hadügyminiszter kezébe egy-egy megújított ajánlat valami székelyföldi üveghutás részéről, aki holmi általa feltalált repülőgépről beszélt valamit. Megint repülőgép, azzal eldobták az ajánlatát a papírkosárba. Mikor aztán harmadszor is alkalmatlankodott, akkor csak elolvasták mégis, hogy mit akar hát. Akkor szörnyedtek aztán el a vakmerő szándékon, hisz ez nem kevesebbet kér a kormánytól, mint engedélyt arra, hogy saját költségére 10 000 katonát gyűjthessen a Székelyföldön, azokat maga fölfegyverezve, felpáncélozva, repülőgépei segélyével a hadjárat eldöntésére alkalmazhassa. Hisz ez vagy megkötni, vagy felkötni való ember. Rögtön oda táviratoztak neki, hogy meg neki sértse egyetlen egy katona kötelezett alattvalóját is ő felségének a militer ferbandból elcsábítani, mert úgy fognak vele bánni, mint jogtalan toborzóval. Még egy negyedik kísérletet is tett Tatrangi Dávid. Most már a honvédelmi miniszterhez fordult, annak ajánlotta fel az egész találmányát. A honvédelmi miniszter derék ember volt, hanem a repülőgépet azért ő se találta fel. Ez figyelemre méltatta Dávid találmányát, és írt is választ az ajánlatra, ami abból állt, hogyha átengedi az egész találmányát a kormánynak, adnak neki érte 50 000 forintot. Dávid aztán nem szólt többé senkinek, hanem összeszedte a saját munkásait és telepítvényeseit, akik katonamentességi szabadalommal bírtak, aztán elindult a 20 év alatti és 50 éven felüli férfiakból, meg a Romániába kivándorolt csángokból összetoborzani a szükséges hadcsapatot, ami kétségtelenül sikerülni fog neki, csak az a baj, hogy sok időbe kerül, és az események nem hagynak magukra váratni. A holnapi nap senkié sem már.